Hazahozták és Kecskeméten katonai tiszteletadással fogadták az Afganisztánban meghalt katonanő koporsóját. Holnaptól új menetrend a MÁV-nál, a BKV a szerdai iskola kezdéstől módosít, de még mindig nem tudni lesz annyi busz, amennyi kell. Újabb forgószéltölcsért fotóztak a viharban Mezőkövesnél, közben a sok eső miatt Berettyóújfaluban összedőlt egy imaház. Műlában indult a Himalájára Erős Zsolt, aki 7 hónappal balesete után készül a világ 6. legmagasabb csúcsának meghódítására. Jó estét kívánok! Hazahozták az Afganisztánban meghalt katonanő Papné Ábrahám Judit földi maradványait. Délelőtt 10-kor szállt le a gép a kecskeméti reptéren, ahol katonai tiszteletadással fogadták a hadnagynő koporsóját. A magyarok konvoját hétfőn hajnalban támadták meg Afganisztánban. A támadásnak 3 sérültje is volt, egyikük állapota továbbra is kritikus. A kecskeméti repülőtéren ott volt a támadásban megsérült orvos főhadnagynő is, aki most először beszélt a hétfői akcióról.
Katonai díszsorfal előtt gurult el az Afganisztánban hétfőn meghalt Papné Ábrahám Judit hadnagy földi maradványait szállító gép a kecskeméti repülőtéren. A nemzeti zászlóval borított koporsót katonatársai néma csendben hozták ki a gépből, majd kocsira tették, így kísérték a gyászoló család és parancsnokai bajtársai elé. Hende Csaba honvédelmi miniszter, Simicsko István államtitkár és Benkő Tibor vezérkari főnök is lerótta tiszteletét.
Tisztelt hadnagyasszony, kedves Judit!
A tárcavezető azt mondta, a hadnagyra nem csak a katonák emlékeznek majd, hanem az egész nemzet.
Csatlakoztál ahhoz a 100 meg 100 000 magyar katonához, akik előtted jártak közös történetünk évezredes országútján. Azokhoz, akik a hazáért éltek és meghaltak.
A hősi halott fogadásán ott volt a szintén megsérült Dani Fruzsina orvos főhadnagy is. Most először beszélt újságíróknak a hétfői támadásról.
A robbanás után elég sok emléképem elveszett. Hogy...
Azt mondta, hajnalban indultak a táborból, majd rádión kaptak egy üzenetet, hogy fegyveresek vannak az út mellett. Ezért a szabályok szerint felgyorsították a járműveket. Ezután a robbanásra emlékszik, majd pár másodpercre elvesztette az eszméletét.
Amikor magamhoz tértem, utána észrevettem, hogy mellettem 2 társam súlyosan sérült. Megpróbáltam megvizsgálni őket, hogy mi történt velük. De sajnos azt kellett megállapítani, hogy mind a ketten nagyon-nagyon súlyosan sérültek.
Azt mondta, a szűkös hely miatt alig fért hozzájuk, akkor még azt sem tudta egyértelműen megállapítani, hogy életben vannak-e.
Amit tudtam, ott a helyszínen megtettem.
A főhadnagynő testéből egy repeszt még ki kell operálni. Azt mondta, még nem döntött el, hogy azután visszatér-e Afganisztánba. A támadás súlyos sérültje még mindig kómában fekszik a Honvéd kórházban. A támadásban meghalt Papné Ábrahám Juditot holnap temetik el szülőfalujában, a Borsod megyei Alacskán.
Kiürítettek és tűzszerészek vizsgálnak egy Wizz-Air gépet Ferihegyen. Az Origo úgy tudja, a gép Hollandiába ment volna, de a reptéri rendőrség bejelentést kapott a légi közlekedés védelmének veszélyeztetéséről, hogy pontosan miről van szó, egyelőre még nem tudni. Szerdán kezdődik az iskola, de már holnaptól indul a MÁV őszi menetrendje. A BKV menetrend viszont elvileg csak az első tanítási naptól módosul, de még most sem tudni, hogy lesz-e annyi busz, amennyi kell. Olyan sok a rossz busz, hogy alvállalkozókat kellene bevonni. Erről azonban máig nem tudtak megállapodni a szakszervezetekkel. A BKV azt mondja, holnap mindenképpen döntenek arról, milyen módon oldják meg a buszok pótlását, különben fennakadások lesznek a menetrendben.
Holnaptól 2-szer annyi vonat jár az egy hónapja újraindított 5 mellékvonalon, mint az induláskor. Az iskolába járáshoz a rendelők és a kórházak rendelési idejéhez igazították a menetrendet. Emellett a balatoni vonatok rendje változik leginkább.
Ez a változás elsősorban a balatoni vonatok közlekedését érinti, hiszen ebben az időszakban már egyre kevesebb utas utazik a Balatonhoz.
A BKV új menetrendje csak szerdán, a tanévkezdés napján indul. A buszok egy része azonban ilyen állapotban van. A tanév kezdésre 140-nel több autóbusz kellene forgalomba állítani. A közlekedési vállalat alvállalkozói buszokkal pótolná a hiányt.
Egyik opció volt az alvállalkozók bevonása, melyel szemben azonban a szakszervezet kifogással élt, és a pénteki egyeztetés eredménytelennek bizonyult. A BKV holnap fog dönteni arról, hogy milyen módon oldja meg ezt a problémát.
Az egyik buszos szakszervezet vezetője úgy tudja, 25 vonalon vinnék BKV buszok helyett alvállalkozók az utasokat.
A pénteki beosztásokon a munkavállalókat tájékoztatták arról, hogy hol kell dolgozniuk, már elvették tőlük azokat a viszonylatokat, amelyeken az előzetes tervek szerint alvállalkozók közlekedne majd szeptember 1-től.
A BKV-nál azt mondják, holnap mindenképpen megoldást találnak a problémára.
Kizuhant egy egyetemista a Budapesti Műegyetem 11. kerületi kollégiumának 7. emeletéről tegnap este. A 27 éves férfi azonnal meghalt. Egyelőre nem tudni, hogy hogyan történt a baleset. A budapesti rendőrfőkapitányság sajtóügyeletese azt mondta, az eddigi vizsgálat szerint semmi nem utal bűncselekményre, de azt nem tudni, hogy a fiatal kollégista szándékosan ugrott, vagy véletlenül esett ki az emeletről. A diákok a következő napokban, hetekben költöznek be a kollégiumokba, persze csak azok, akiknek jutott hely. A napokban derül ki, hogy az újonnan felvettek közül ki kerül kollégiumba, és ki nem. Akiknek nem jut hely, azok ilyenkor kezdenek albérletet keresni. Ezért most kezdődött a legnagyobb albérletkeresési hullám. Budapesten általában 50 és 60 ezer forint között lehet lakást találni, a vidéki városokban 35-40 ezerért. A gazdasági válság óta valamivel alacsonyabbak a bérleti díjak.
A SOTE gólyatábor a Tatán. Csak a póló egyforma, az elképzelések különbözőek.
Én a kollégiumot választottam, anyagi okokból is, meg a közösségi élet. Ugye úgy azt mondják, hogy sokkal jobb a kollégium.
Azért preferálom inkább az albérletet jobban, mert az embernek ott több a személyes tere, jobban a magáinak érzi a helyet, és hát mégiscsak ő dönti el, hogy mi történjen az ő albérletében.
A tábor után nem sokkal már kezdődik a tanév. A vidéki hallgatók többsége kollégiumba kerül. Ebben a fővárosi kollégiumban most fejezik be a felújítást. 2 hét múlva költöznek a diákok.
Az ELTE egyetemi kollégiumba 4340 fő jelentkezett a 3288 férőhelyre. Ezek alapján olyan 25%-os a túljelentkezés.
Aki nem jut be a kollégiumba, többnyire albérletet keres.
Ez egy 57.
Szegeden egyre többen keresnek kiadó lakást. A legfontosabb szempont az alacsony rezsi és hogy közel legyen az egyetem.
Egy ilyen kétszobás, másfél szobás lakást mindenképpen keresnének, hogy ne egyedül kelljen költözni, mert a rezsiköltség jobban megoszlik.
Az albérlet keresés első hulláma a ponthatárok kihirdetése után volt.
A másik időpont pedig, amikor a kollégiumok beteltek és tájékoztatták azokat, akiknek sajnos nem sikerült bejutni, ők most egy második hullámban elkezdtek nagy erőkkel bérelhető ingatlant keresni.
Budapesten 50-60 ezer forintért, vidéken pedig 35-40 ezerért keresnek albérletet. A kollégiumokban egy hónap átlagosan 10-15 ezer forintba kerül.
Civil kezdeményezésre épült egyházi iskolát avattak délután Gödön. Helyi családok fogtak össze vállalkozókkal, és nyerték meg az ügyhöz a helyi plébánost, hogy legyen helyben egyházi iskola, és ne kelljen távoli iskolába járatni a gyerekeket. Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár a héten azt mondta, az iskola rendszerben megkülönböztetett szerep illeti meg az egyházi iskolákat.
Új iskolát avattak a Pest megyei Gödön. A Búzaszem iskola bár egyházi iskola lesz, civil kezdeményezésre épült.
Átvett iskolákkal, működtetett iskolákkal próbál az egyház átadni az értékeket, amiket képvisel a kereszténységet. Viszont itt a nulláról, a semmiről indultunk el, és hoztunk létre egy olyan iskolát, ahol a keresztény, magyar és családi hagyományok megvannak, és ezekre épül fel az iskola.
6 évvel ezelőtt 2 szülő kereste meg a helyi plébánost az iskola ötletével, mert nem akarták a gyerekeiket a lakóhelyüktől távoli egyházi iskolába járatni. A kezdeményezéshez helyi vállalkozók is csatlakoztak.
Azt gondolom, hogy nagyjából úgy épült fel ez az iskola, ahogy egyébként az országot újjá lehet építeni. Közösségi összefogással, erővel, hittel, akarattal.
Az iskolába szerdától 115 diák jár majd.
Ez végre a sajátunk, tehát nem kell már innen újra átköltöznünk, újra felújítanunk. Itt mindent úgy csinálunk, ahogy mi szeretnénk.
Az iskola egy verőcei és egy keszthelyi intézmény tagiskolája.
Történelmi pillanatpont, és hatalmas öröm, hogy most a saját magunk által felépített épületben kezdhetjük a tanévet.
A következő években a tervek szerint újabb tantermeket és tornatermet is építenek az iskolához.
Tiltakozik az MSZP az ellen, hogy Orosházán visszaállították Gömbös Gyula díszpolgárságát. Orosháza polgármester azonban azt mondja, nem adták vissza a város díszpolgári címét Gömbös Gyulának, mert azt korábban el sem vették. Németh Béla felhívta a figyelmet, hogy még 2002-ben az akkor MSZP-s többség önkormányzat sem vonta vissza a címet, csak egy minősítést fűztek hozzá, mely szerint Gömbös a díszpolgári cím viselésére méltatlan. Most újra kiadják az Orosháza díszpolgárai című könyvet, amelyben ezt a minősítést törölték. Gömbös Gyula volt miniszterelnök, hozta létre 1924-ben a fajvédő nézeteiről ismert Magyar Nemzeti Függetlenségi Pártot, és szoros kapcsolatot tartott fenn németországi szélső jobboldali mozgalmakkal. Teljesen le kellett zárni tegnap este a Margit hidat, mert kigyulladt a felújítás alatt álló híd állványzata. A budai rakpart és az első pillér között a fa állvány kapott lángra. Nem sérült meg senki, de az oltás ideje alatt le kellett állítani a villamos közlekedést is, és a biciklisek sem mehettek át a Margit hídon. Még vizsgálják, hogy mi okozta a tegnap esti tüzet. Kidőlt egy fala, és beszakadt a teteje tegnap késő este a Berettyóújfalui baptista imaháznak. Valószínűleg az elmúlt napokban hullott sok eső mosta alá az épület alapját. A tetőszerkezet a nagy teremre esett, ott szerencsére épp senki nem volt.
Markológéppel és teherautóval takarították el az imaház romjait Berettyóújfaluban. A nagy teremből és a 15 méter magas toronyból nem maradt semmi. Az épület tegnap este 9:45 körül rogyott meg és dőlt össze.
Mielőtt a kapuhoz értem volna, akkor pont akkor omlott le a fal. Tehát nem ledőlt, hanem egyszerűen kicsúszott az alja, de hatalmas robalja.
A tetőszerkezet rászakadt a nagy teremre, ezért az egész épület életveszélyes. Az imaház fala az első vizsgálatok szerint a sok eső miatt dőlt ki.
Annyira telítődött a vályófa, hogy megfolyósodott és elvesztette az árékonyságát, és emiatt összeborult magától a saját súly alatt.
Az épületben az omlás idején senki nem volt, de éppen egy hete még a rádió is közvetítette a nagyteremben tartott istentiszteletet, és ma is lett volna gyerekbiblia óra és istentisztelet is. A kár több millió forint.
Minimum 10, mert a belső berendezéseket is, az elektromos dolgokat, orgona, szintetizátor, hangerősítők, új padokat csináltattunk egy jó pár éve.
A Berettyóújfalui gyülekezet gyűjtést hirdet az imaház újjáépítéséért.
Újabb forgószél tölcsért fotóztak délután Mezőkövesnél, alig pár méterre onnan, ahol két hete is kisebb tornádó volt. A meteorológusok szerint azonban jelentősen nem nőtt meg a forgószelek száma Magyarországon, inkább csak többen figyelik és fotózzák az időjárási jelenségeket.
Két hete készült ez a felvétel Mezőkövesden. Ezek pedig mai képek. Szinte pontosan ugyanott készültek Mezőkövesden, ahol két hete a tornádó lecsapott. Csak hogy akkor egészen más volt az időjárás.
Az egyikben nagyon-nagyon nagy labilitás volt a légkörben, és egy fronthoz kapcsolódóan alakult ki a tornádó, míg a mostani esetben az alsó légkörben volt meg az a fajta hőmérsékleti rétegződés, és illetve az az erőteljes feláramlás, ami azt az úgynevezett tubát kialakította.
Két hete a viharban egyébként Egerben, Hidasnémetiben, Diósjenőn, Szokolyán és Velemérben is volt tornádó. Magyarországon főleg hideg frontok után van meg a forgószél kialakulásának legalább az egyik feltétele. Ennek ellenére évente mindössze 7-8 kisebb tornádót jegyeznek fel. A mai tubának nevezett légörvényből viszont nagyjából 100-at.
Újabb áradások pusztítottak alsó Szászországban az utóbbi napok heves esőzései után. A víz több települést is elöntött a holland határ közelében. A tűzoltók és a katonák szünet nélkül dolgoznak, homokzsákokkal erősítik a gátakat, az elöntött pincékből pedig folyamatosan szivattyúzzák a vizet. Holnap kezdik a föld alatt rekedt chilei bányászok mentését, és minél gyorsabban szeretnék kihozni őket a mélyből. Az eddigi számítások szerint ez csak karácsonyra sikerülhet, a chilei hatóságok azonban szeretnék gyorsítani a mentést. Úgy tudni, egy német motorral megerősített ausztrál fúró segítségével hatolnak majd a mélybe. A legnagyobb gond, hogy a kőzet nem stabil, így bármikor előfordulhat újabb omlás. A BP olajtársaság mérnökeinek hibájából történt áprilisban a mexikói öbölbeli olajkatasztrófa, ez derült ki a társaság belső jelentéséből. A vizsgálat szerint a szakemberek tévesen értékelték a mélytengeri furat nyomástesztjének eredményeit. A baleset napján elkezdték tengervízzel lecserélni az olajnál és gáznál nehezebb fúró folyadékot. A víz azonban túl könnyű volt ahhoz, hogy meggátolja a kísérőgáz feltörését a fúrószálon keresztül. A robbanásban 11 ember halt meg, 3 hónap alatt pedig 4 millió hordó olaj ömlött a mexikói öbölbe. 12 000 embert kellett kitelepíteni az indonéziai Észak-Szumátrán, ahol kitört a Sinabung vulkán. A tűzhányó hajnal óta füstöt és hamut lövel ki magából. A térségben a legmagasabb fokú riasztás van érvényben, készültségbe helyezték a kórházakat, az embereknek pedig maszkokat osztottak ki a vulkáni hamu miatt.
Nem sokkal éjfél után tört ki a Sinabung vulkán Szumátra szigetének északi részén. A csaknem 2500 méter magas tűzhányó füstöt és hamut lövelt ki magából. Több mint 400 éve nem láttak ilyesmit errefelé. 1600-ban fordult elő utoljára, hogy a Sinabung kitört, ezért nem tudjuk, mi várható, mondta a helyi vulkanológiai központ vezetője. Az indonéz hatóságok a legmagasabb fokú riadókészültséget léptették életbe. Úgy döntöttek, hogy elővigyázatosságból több mint 10 000 embert kitelepítenek a környékről. Több embert kórházba kellett vinni légzési panaszokkal. Egy idős férfi meghalt, mert túl sok füstöt lélegzett be. Indonézia a csendes óceánnak abban a térségében helyezkedik el, ahol különösen gyakoriak a földrengések, illetve a vulkánkitörések. Az ország több mint 17 000 szigetén 500 vulkán található. Észak-Szumátrán most szakértőkből álló csoport tanulmányozza a vulkán további aktivitását. A környék legnagyobb városában, Medánban egyelőre nem kellett korlátozni a repülőforgalmat.
Újra elindult a Himalájához Erős Zsolt, a hegymászó műlábbal vág neki az újabb csúcsmászásnak. Azután kellett amputálni az egyik lábát, hogy januárban a Magas Tátrában egy lavina balesetben megsérült. Most egy 10 fős expedíció tagjaként a világ 6. legmagasabb csúcsára, a Nepál és Tibet határán fekvő 8201 méter magas Csó Ojúra indult. Erős Zsolt az indulás előtt azt mondta, optimista, de igazán majd ott dől el, hogy sikerül-e a csúcsra feljutni.
Hajnali 5:30-kor rajongók várták Erős Zsoltot a Ferihegyi repülőtéren.
Fontos a hovatartozás. Persze van magyar zászló is, de a székely.
A 8201 méter magas Csó Ojú hegység csúcsára szeretné kitűzni ezeket a zászlókat Erős Zsolt. Alig több mint fél évvel a lábamputációja után megy a Himalájára. Most olyan kellékeket is magával kell vinnie, amire eddig nem volt szüksége.
A hegymászótok ez. Ez már szigetelt is, kényelmesebb is, meg ez sűjesztve van a zászerkezet, mert ugye ha odaér valami, akkor ki tud nyílni, tehát hogyha megnyomom, akkor jön le az egész.
Erős Zsoltot és két társát januárban sodorta el lavina a szlovákiai Magas Tátrában. A hegymászó mindkét lábát eltörte, az egyik lábát tértől lefelé amputálni kellett, de a mászást nem adta fel, amint lehetett, folytatta a felkészülést.
Együtt voltunk kétszer is Ausztriában túrázni, emellett futottunk együtt, tehát azért így tudtam őt segíteni ebben.
A mostani expedíció az első komolyabb túra a hegymászónak.
Ez egy rehab expedíció, az én állapotom miatt így térek én vissza a magas hegyekhez, és nekem ez a 9. ilyen magas csúcsom lehet.
A csapat hétfőn érkezik meg Nepál fővárosába, Katmanduba. Az aklimatizáció után szeptember 16-án kezdik el megmászni a világ 6. legmagasabb csúcsát.
Először fölmegyünk magasra, ott az Everest alattábor környékén, alszunk egyet, lejövünk, aztán a Csó Ojú alattábor, ez elég magasan van, 5700-on, úgyhogy már mire oda fölérünk, jó egy kis aklimatizáció, és akkor nem fog fejbeverni bennünket a magasság.
Az expedícióval tart egy forgatócsoport is, akik dokumentumfilmet készítenek Erős Zsoltról.
Pécs különböző pontjaira 12 zongorát raktak ki, amelyekhez bárki leülhet és játszhat kicsit. Az akció az Európa Kulturális Fővárosa program része. Az utca zongorázás egy brit képzőművész ötlete, ő rakott ki először 2 éve festett zongorákat Birmingham és São Paulo különböző pontjain.
Ez a meghökkentő látvány fogadja a vonaton Pécsre érkezőket. 12 zongorát állítottak ki a köztereken, hogy azokon bárki játszhasson, ha kedve van. A hangszereket művészek ki is festették. Az utcazongorák ötlete egy angol képzőművésztől származik. 2008-ban São Paulóban helyeztük ki az első zongorákat. Egy anya ott hallotta először játszani a lányát a hangszeren, előtte még sosem látott zongorát, sírt örömében, mondta az ötletgazda. Eddig 30 nagyvárosban, például Sydneyben, Barcelonában és Bristolban is rendeztek hasonló utcai zenélést. A pécsi kulturális negyedben közben már a 600 darabos Gyugyi gyűjteményt pakolják. Az Amerikában élő műgyűjtő zsolnai porcelánjait most állítják ki először nyilvánosan.
Az összes darab csak az én amerikai otthonomban volt kiállítva, és csak baráti körökből ismerősök látták.
A tulajdonos 1,5 millió euróért adta el Pécsnek a kollekciót. A kiállítás szeptember 1-én nyílik az Európa Kulturális Fővárosa program részeként épülő Zsolnai Kulturális Negyedben.
Ez volt a Híradó vasárnap este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. Hazahozták és Kecskeméten katonai tiszteletadással fogadták az Afganisztánban meghalt katonanő koporsóját. Holnaptól új menetrend a MÁV-nál, a BKV a szerdai iskola kezdéstől módosít, de még mindig nem tudni, hogy lesz-e annyi busz, amennyi kell. Újabb forgószéltölcsért fotóztak a viharban a Mezőkövesnél, közben a sok eső miatt Berettyói faluban összedőlt egy imaház. Műlábbal indult a Himalájára Erős Zsolt, aki 7 hónappal a lavina balesete után készül a világ 6. legmagasabb csúcsának meghódítására. Most Sportszántó Dáviddal, majd időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb 11:30 előtt 5 perccel lesz Kis Gabival. Én köszönöm figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!
Csak az öcsém részéről fenyeget veszély. Neki hiába mesélnél akár, ő megölne téged.
Amikor a történeteknek még sorsfordító ereje volt, ő a meséivel halhatatlanná vált.
Nézz a szemembe, kit látsz benne, Seherezád?
Magam.
Az 1001 éjszaka meséi. A történet befejező része ma este az M1-en.
Belevágtunk, Terkám.
Mit tágeztem?
Balatoni kórkép rendszerváltás idején.
5 forintért adta kilóját a Ricsi. Szinte szétkapottál.
Revicki Gábor, Pogány Judit, Szarvas József, Szocsvai László és Galla Miklós főszereplésével. Zimmer Feri, Tímár Péter vígjátéka. Ma 20 óra 55 perckor az M1-en.
Azt mondják az okosok, hogy a jövőnk bizonytalan, csak a múltunk biztos. Biztos?